Izrael gazdaságával foglalkozunk, és említetted itt, hogy több gazdasági csoda volt, mondja, az államalapítás óta nézzük. Volt egy nagyon nagy válság a 70-es években, de valójában, hogyha nem csak ezeket a nagy válságokat nézzük, akkor sok apró válság volt, amivel folyamatosan meg kellett küzdeni ennek az államnak. Az arab országok által jelentett fenyegetettségek, a különböző belpolitikai problémák, a terrorizmus veszélye folyamatosan. Tehát egy ilyen környezetben kellett létrehozni valamit, amire most úgy tekintünk, hogy hát és ugye te is mondtad, hogy kicsit propagandisztikusan, de mégiscsak azt mondják, hogy Startup Nation.
Igen, tehát önmagában is egy csoda, hogy ezt létrehozták, de amit itt most hozzáteszel, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tényező, hogy hát azt se felejtsük el, hogy közben írtozatos pénzeket kellett költeni az ország megvédésére. Tehát egy olyan környezetben hozták létre az országot, ahol egyrészt ugye a kiszorított palesztinok, azok folyamatosan szerették volna visszavenni az országukat, de hát ugye erre nagyon nagy esélyük nem volt, de mondjuk ugye a terrorista fenyegetések azok folyamatosak voltak, tehát hogy a biztonság, belső biztonság is egy nagyon költséges dolog volt, meg közben a szomszédos országok is szerették volna lerohanni Izraelt, és itt ezek sokkal nagyobbak, tehát arabokból léptékekkel több van, mint izraeliből, és hát ugye olvastam pár könyvet, ezeket majd linkeljük is az epizódhoz, az izraeli gazdaságról, mindegyik könyv kiemeli, hogy hát voltak periódusok, amikor a GDP 20%-át kellett a hadseregre költeni. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy úgy sikerült ezt az egészet létrehozni, hogy közben brutálisan sokat kellett költeni olyas valamire, ami tulajdonképpen egy holt költség, tehát egy nem produktív költség abban az értelemben, hogy hát ugye ezeket megsemmisítik, ezeket a bombákat, meg tankokat, meg mindent, tehát hogy ott az, de ugye hosszabb távon meg nem, mert hogy tulajdonképpen ez az egész tech-szektor meg ráépült erre, tehát, hogy technológiát kellett fejleszteni a hadseregnek, a biztonsági, hogy mondjam, iparnak, és hosszabb távon a második gazdasági csodát meg tulajdonképpen hajtotta az, hogy egy ilyen high-tech biztonsági komplexum jött létre, ott már nem annyira holdköltségnek tekinthető, ami így, hogy mondjam, berakom egy dobozba, és azonnan eltartjuk a hadsereget a gazdaság többi részének a produktivitásából, hanem a második ilyen gazdasági csodánál kifejezetten hajtó erejévé vált ennek a high-tech biztonsági iparnak az, hogy ott van egy ilyen erős hadsereg.
Ha a hadseregnél maradunk, akkor nekem az volt a tapasztalatom, amikor kint jártam, és ez sajnos már 18 éve volt, de ennek ellenére az volt a tapasztalatom, és szerintem ez nem változott, hiszen egy modellt lehet ebből következtetni, vagy látni, hogy azért a hadseregnek is jelentős szerepe van abban a high-tech technológiai fejlődésben, abban a humán erőforrás, humán tőke kihasználásban, ami az egyik hajtómotorja ennek a Startup Nation dolognak. Tehát egyrészt valahogy úgy fogalmazta meg akkor, hogy az izraeli hadsereg az ottani Ivy League. Tehát arról beszélnek ugye, amikor leszereltek, hogy te hol szolgáltál, stb., és rögtön megvan a kapcsolat, rögtön megvan az a kapcsolódási pont, ami már egy alapbizalom, és onnantól kezdve könnyű partnert találni, könnyebb befektetőt találni, és egyébként pedig a technológiát is könnyebb eladni.
Igen, ez is van, tehát hogy ezért ez egy relatíve kicsi ország, és ugye ezt említettük többször itt a beszélgetésben, hogy hát a vallásosak azok nem is szolgálnak a hadseregbe, tehát igazából, és ugye egy hadseregben egyszerre egy generáció szolgál, tehát valójában a hadsereg felső része az ismeri egymást. Ez egy annyira kicsi közeg, hogy ott majdnem, hogy mindenki mindenkit ismer, tehát ez a bizalmi dolog, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ismerik egymást. Az is nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az internet létrejötte, ez egy óriási lehetőség volt Izrael számára, hiszen korábban ugye fizikailag kellett ellenőrizni mondjuk a palesztinokat, vagy a terroristákat, vagy azt, hogy mit csinál a mire készülnek a szomszédos országok, és az internet létrejöttével ezeket meg lehetett elektronikusan csinálni. Tehát, hogy az internet ellenőrzésével, a különböző ilyen kamerarendszerekkel lehetett szűrni, hogy ki hol mozog, ki kivel kommunikál, és erre ráépült egy biztonsági ipar. Tehát, hogy a hadseregnek, az állam biztonságának szüksége volt arra, hogy létrehozzanak olyan technológiákat, amelynek segítségével monitorozni lehet az embereknek a mozgását, kommunikációját, cselekedeteit, és kiszűrni ezt, hogy ki az, aki békés dolgokat tervez, meg ki az, aki békétlen dolgokat tervez. Na most az a technológia, ami erre jó, az jó még egy csomó minden másra is, és igazából nem kis részben itt már ezért mondom, hogy a hadsereg az hajtóerőjévé vált, és ugye ebbe investálni kell, mert hát hogyha egy államnak alapvető szükség lett a biztonság, akkor nem lehet nem investálni, tehát ez is magyarázza egyébként az irtozatosan magas K+F költés, hogy ez alapvető biztonsági szükséglete ennek az országnak. Ugyanez, mint a Távol-Keleten. A Távol-Keleten is tulajdonképpen az, hogy fenyegette, mit tudom én, a Szovjetunió Japánt, Kína fenyegette, Észak-Korea fenyegette Dél-Koreát, Kína fenyegette Szingapúrt, tehát hogy ezeknek az fejlődő országoknak nagyon sokszor egy ilyen elemi biztonsági szükséglete volt, hogy hát ők gazdaggá kell, hogy váljanak, meg technológiailag fejletté kell váljanak, mert ha nem ez van, akkor megsemmisülnek. És sokszor azt gondolom, hogy Magyarországnak ez egyébként egy hátulütője, hogy a kutya nem fenyegeti Magyarországot. Tehát miközben tök jó nekünk, hogy valójában biztonságban élünk Magyarországon, és senki nem gondolja, hogy minket holnap valaki meg akarna szállni, és ez egy békés nyugat ország, itt ennek adjunk hálát a jó Istennek, de közben meg ugye nincs az a külső fenyegetettség, ami miatt mondjuk egy nemzeti konszenzusra kéne jutni, meg nagyon fejletté, magas high technológiájú országgá kéne váljunk, mert nem elemi, hogy mondjam, biztonsági igényünk vagy szükségletünk ez. Hát Izrael esetében ez nagyon-nagyon keményen mutatkozik, hogy vagy meggazdagodnak, vagy high-tech országgá válnak, vagy elporladnak.
Szerintem ezzel most te nyúltál darásfészekben, mert azért van, aki azt kommunikálja folyamatosan, hogy háborús helyzet van, és hogy veszélyben az ország, és ennek fizikai manifestációját is különböző kerítésekkel próbálják megtenni. Tehát ugye ez azért létezik, ez a kommunikáció, de hát tudjuk, hogy ez arra van, hogy jól össze lehet az embereket fogni, hogy egy irányba tereljük a gondolkodást, de valójában tehát nem az életünkért küzdünk, ahogy egyébként ezt teszi sok távol-keleti ország, hát Izrael meg egyértelműen, úgyhogy egy ilyen kényszerben egy óriási fejlődés következett be. De szerintem folytassuk innen, és azt nézzük meg ebben a záró részében a műsornak, hogy milyen veszélyforrások vannak